Az új közép. Balázs Imre előadása.
Ez az előadás az 1990 utáni fiatal erdélyi irodalomról szól, illetve arról, ahogyan a 90 után indult fiatal erdélyi írók középnemzedékké kezdenek válni az utóbbi években. Az irodalom történészi pillantás az a saját dolga megkönnyítése érdekében mindig valamiféle csomópontokat próbál létrehozni, olyan időpontokhoz kötni jelenségeket, amelyek utólag viszonyítási ponttá válnak. A 90 utáni erdélyi irodalomban most ezt a fogalmat nem akarom különösképpen meghatározni, hogy erdélyi irodalom, erre ennek hatalmas szakirodalma van, én nagyon pragmatikus értelemben próbálom ezt a fogalmat használni. Romániában élő, vagy valamikor életük egy részét itt töltő, itt publikáló szerzők, például ez lehetne egy ilyen munkahipotézisként erdélyi irodalom és erdélyi szerzők. Van egy nagyon fontos csomópont 90 után, ez 1994-95 körül figyelhető meg. Ez az a pillanat, amikor az első kötetes, 90 után induló első kötetes szerzők egyszerre gyakorlatilag, vagy ugyanabban a két évben jelentetik meg az első köteteiket. Ekkor indul az Előretolt helyőrség könyvek című könyvsorozat, 95-ben megjelenik Orbán János, Dénes, Fekete Vince, Sánta Attila, László Noémi első kötete ebben a sorozatban. 94-ben, egy évvel korábban megjelenik Demény Péter, Vida Gábor, Ján Károly, György Attila, Kelemen Hunor, Benő Attila első könyve. Ezeknek a neveknek egy része valószínűleg is egyre ismertebb, vagy önállóan egyre ismertebbé válik, mások meg kevésbé. De hát az irodalom történésznek mindig az a feladata, hogy rendezze ezeket a neveket, valamilyen szinten jelenségekre irányítsa rá a figyelmet. Tehát ez a 94-95-ös pillanat, ez a pályakezdőké egészen egyértelműen az újdonsága az akkori erdélyi irodalomnak a pályakezdőkhöz kötődik, ezek poétikailag is, szemléletileg is egy radikális újdonságot jelentenek.
Mennyire illeszkedtek ők be a magyarországi kortárs irodalomba, vagy mennyire voltak ismertek csak Erdélyben?
Az Előretolt helyőrség könyvek szerzői, és azok, és közülük különösen Orbán János, Dénes, azt gondolom, hogy nagyon korán, nagyon ismerté vált a magyarországi kritika számára is. Margócsi István, Fried István és mások már az első kötetéről írva megállapították ezt az újdonságot. Hát itt lényegében egy ilyen populáris költői attitűdnek a teoretikusan is megalapozott érvényesítéséről volt szó, tehát egy ilyen harsány, a populáris irodalmi kötődést felvállaló irodalom koncepció volt ez, és volt egy érdekes összetevője is egyébként a Rejtő Jenőhöz való kapcsolódás, tehát kiáltványokban, az Előretolt helyőrség folyóirat névben, illetve a Serény Múmia című fióklapnak a nevében mind-mind csupa Rejtő Jenő utalások fedezhetők fel. Tehát egy vidám irodalom a korábbi erdélyi irodalomhoz képest, amely ugye egy ilyen messianisztikus, közösségi, feladatvállaló irodalomként élt a szélesebb köztudatban. Hát ezt elutasította ez a fiatal írógeneráció, és nagyon is megalapozottan és értékes művekkel alátámasztva utasította el. A Rejtő Jenő utalásokhoz még annyit, hogy tehát a Hümériád az első Orbán János Dénes kötetnek a címe, a Troppauer Hümér költő figurának a megírott verseit tartalmaz a szerepversként ez a kötet. Egy intertextuális költészet, tehát a posztmodernből ezt az átírás poétikát, és voltak éppen a popularitáshoz való viszonyt is átveszi, úgyhogy nyilván ismert a posztmodernnek az a törekvés, hogy elmossa a tömegkultúra, elitkultúra határait. Ebbe teljes mértékben beleillik az előretolt helyőrség köre. Később, ez már nagyon kései kísérlet, de hát egy álom vált bizonyos értelemben valóra akkor, amikor Sánta Attilának, a csoport másik teoretikusának, az Ulpius Ház budapesti könyvkiadó kinyomtatta a Kemál és Amál című gyűjteményes verseskönyvét 10 000 példányban, és tele volt ezzel a kötettel a budapesti metró melletti mozgó lépcsőknek a plakátoló helyek. A történethez hozzátartozik, hogy nem lett kereskedelmi siker a Sánta Attila verseskönyve, de éppen ez volt ez a próba, amikor ez beigazolhatóvá, vagy verifikálhatóvá tette azt egyáltalán, hogy ez valóban populáris irodalom, vagy csak egy attitűdjében a popularitásra nagyon építő irodalom.
És akkor mi a válasz erre? Nagyon nagy bukás lett, vagy azért jobban fogyott, mint a többi kortárs költő?
Voltak, tehát a PR-ja nagyon jó volt a könyvnek. Kovács István az RTL klubban, Kovács István a boxoló, tehát Kokó Kovács István elbeszélgetett Sánta Attilával, és elmondta, hogy rá mekkora hatást tett ez a verseskönyv. Tehát ez a része nagyon ki volt gondolva a történetnek, de hát nagy bukás lett ez a könyv, tehát nem tudom, hogy 1000 példányt sikerült-e eladni a 10 000-ből, hát ha ennyit el lehetett volna adni. Persze az 500 példányban megjelenő könyvekhez képest azért az is nyilván jelentene valamit.
Volt valami különbség az erdélyi fogadtatás és a magyarországi fogadtatás között?
Én magam kicsit furcsálkodva tapasztaltam egyszer, amikor erről az írócsoportról Magyarországon beszéltem, tartottam egy előadást, hogy a szövegeik ismertek voltak, eljutottak a kötetek a kritikusokhoz, nyilván megjelentek folyóiratokban is ezek az írások. Ami nem jutott el, az a teoretikus megalapozása volt ennek a csoportnak. Tehát ők kiáltványokat írtak ezekhez a versekhez és kötetekhez. Létrehoztak egy ilyen irányzatot, úgy, ahogy az avantgárd költők ezt a 20. század elején tették, kitaláltak egy irányzatot, az volt a neve, hogy transzközép, ennek megfogalmazták a kiáltványait, elkülönítették önmagukat a moderntől, a posztmoderntől, a transzilvanizmustól és még sok minden egyébtől. Tehát megkonstruálták az ellenség képet, és hát valamilyen szinten a műveiket is hát értelmezésekben kapcsolatba lehetett hozni ezekkel a kiáltványokkal. Na most a magyarországi recepcióból ez szinte teljesen hiányzott. Az erdélyi recepcióban nagyon is látszottak ezek a kiáltványok, és ezek a folyóirat kezdeményezések, csoportosulások, tehát itt irodalmi kör, könyvsorozat, folyóirat, tulajdonképpen minden meg adott volt ahhoz, amit egy írói csoport és egy generációs megjelenés jelent. Itt szakdolgozatok születtek erről az egyetemen, ahol a kiáltványok és a recepció összevetése volt a tét többek között, és azt gondolom, hogy ez valóban egy releváns dolog volt, mert a magyarországi recepcióban éppen miatt nem nagyon különült el, mondjuk Orbán János Dénes költészete, tegyük fel a Kovács András Ferenc költészetétől, hiszen mindkettő intertextuális, mindkettő posztmodernség jegyeit viseli, mindkettő játékos, stb. Tehát éppen az a teoretikus háttér hiányzott, amit mondjuk azt segített volna behatárolni, hogy míg Kovács András Ferenc mondjuk egy ilyen világkultúrában gondolkodó, a mindenséget, az összes költői hagyományt versbe venni kívánó költő, mondjuk egy Vörös Sándori attitűd inkább, ehhez képest az Orbán János Dénesék kísérlete a hagyománynak egy sokkal szűkebb, sokkal populárisabb szeletére vonatkozik, ezt próbálták át és átírni, és tehát ugyanaz a formai jegy, vagy ugyanaz az eljárás, az intertextualitás voltaképpen egészen más funkciót tölt be Kovács András Ferenc, mint Orbán János Dénes és nemzedéktársai költészetében.
Azt egy zárójeles megjegyzést nyissunk meg, említetted az ellenségképnél a transzilvanizmust.
Meglehetősen leegyszerűsített ellenségkép volt ez, természetesen, ahogy egy ellenségképnek lennie kell. Tehát, hogy egy ellenségkép nagyon bonyolult és nagyon pszichológiailag alátámasztott, az nem jó ellenségkép. Tehát Orbán János Téneség és ez a transzközép irányzat a Reményik Sándorék féle transzilvanizmust emelte ki, mint amivel nem tudott azonosulni. Tehát ez az a fajta közéleti busongó versbeszéd végül is, amelyik a ne hagyjátok a templomot és az iskolát jellegű sorokban összegezhető. Tehát ez egy költői attitűdnek is a kritikája, tehát ezek a fiatal emberek hát anakronisztikusnak érezték volna egyrészt azt, hogy egy ilyen nagy társadalmi vizibilitással rendelkező, vagy a társadalmat ilyen váteszként irányítani próbáló költő szereppel azonosulnak. Ezzel volt az egyik problémájuk. A másik, hogy ez egy nagyon felül esztétizált, ornamentikus, emelkedett, patetikus versbeszéd, ez a klasszikus transzilvanista versbeszéd, amit hát a 20-as években Reményik Sándor, Tompa László, részben Áprili Lajos és mások alakítottak ki az erdélyi irodalomban. Úgyhogy ezzel a vers hagyománnyal egyértelműen szembefordultak, és hát egy ilyen nagyon is kortársi költő figurát próbáltak becsempészni, és egy nagyon szép játék, ez azt gondolom a Troppauer Hümér figurának a becsempészése, akiről köztudott ugye a Rejtő Jenő előretolt Helyőrség című regényéből, hogy az öklével védi a verseit, és aki nem hajlandó meghallgatni őt, azt laposra veri, és hogy ebben a legjobb igazából, és ezért hallgatja meg mindenki a verseit, mert félnek attól, hogy itt elveri őket különben.
Amiket elmondasz erről az irányzatról, az nagyjából mind ellentétben van azzal, amit a magyarországi átlag gondol az erdélyi társadalomról, amennyiben ez egy tradicionális, hagyományokat őrző, és semmiképpen sem az általad felvázolt ideológiát követő vagy kezdeményező lenne. Tehát azt gondolnánk, hogy erre nem vevő az erdélyi közönség.
Az a helyzet, hogy vevő az erdélyi közönség erre is, ahogy vevő természetesen a tradicionális irodalomra is. Itt attól óvnék mindenkit, magyarországiakat is, és erdélyeket is, és bárkit, hogy az erdélyi kultúrát egyneműként gondolja el, csak azért, mert erdélyi. Az erdélyi kultúrát nagyon sokan írják le úgy, mint egy miniatűr teljes kultúra, amelyiknek megvannak a maga avantgárdjai, megvannak a maga hagyományőrzői, megvannak a maga humanistái. Tehát, hogy gyakorlatilag egy teljes paletta volna ez a kultúra belülről nézve, amelynek természetesen vannak funkcionális fogyatékosságai. Van, amiből kicsit túl kevés van például. De kritikus költő, drámaíró, tehát hogy mondjam, tudós, kutató. Tehát azt gondolom, hogy ebből érdemes kiindulni, hogy ha kimondom azt a szót, hogy Erdély, akkor nem kell feltétlenül egy bizonyos embertípusra gondolnunk, vagy egy olyan fajta emberre, akinek egy típusú probléma, a kisebbségi probléma határozza meg az életét, hanem ezt a teljes palettát lefedi ez a kultúra, és hozzátenném még azt is, hogy a Reményi Kékféle messianisztikus transzilvanizmussal szemben nagyon erős ellenérzések voltak már a 80-as években is, tehát nem 90 utáni fejlemény, hogy elutasítani a közéleti felelősségvállaló irodalom koncepciót többek közt, hanem nagyon is autonóm művészet mellett érveltek többek között a 70-es években Szőcs Géza, Cselényi Béla, tehát, és mellettük a teoretikus esszéíró nemzedék, aki hát jelenleg jó részt Magyarországon él, Tamás Gáspár Miklós, Ágoston Vilmos, Molnár Gusztáv, akiknek viszont hatalmas hatásuk volt a fiatal nemzedékre, és olyan érveik voltak, amelyeket nem cáfolni lehetett, csak figyelmen kívül hagyni lehetett, tehát kívül helyezkedni azon az érvrendszeren, amit ők mondtak. És Kovács András Ferencnek a 80-as évekbeli verses könyvei mondjuk egy hasonló attitűdöt hordoztak ebben a viszonyban. Tehát, hogy egy alkotó embernek nem a közösség képviselete, vagy a társadalmi üzenet közvetítése az elsődleges funkciója. Természetesen ennek is megvoltak a képviselői, Sütő András, Veres Dániel és mások személyében, de hogy az, ami a 90-es évek fiatal szerzőinél felszínre tört, annak akár Dzsida Jenőig visszavezethető, vagy Áprili Lajosig visszavezethető hagyománya van az erdélyi irodalomban is. Tehát az, amit mondok, hogy az erdélyi kultúrát szeretjük egy teljes kultúraként elgondolni, az nem mostani fejlemény, hanem egy legalább 20-as évekig visszavezethető fejlemény. Tehát 94-95-ben tartunk, és ekkor válik láthatóvá ez nyilvánosságot is, tehát ilyen csoportos programként voltak éppen ekkor kapnak ezek az elképzelések, amikről eddig is beszéltem.
A kiáltványokban mit fogalmaznak meg?
Voltak éppen ezt, hogy tehát az ellenségképek, tehát hogy egyrészt ez a messianisztikus szerepfelfogást utasítják el, másrészt kritika alá vonják, elutasítják azt a fajta elitizmust, amit szerintük, és ezért utasítják el a posztmodernt is, mert a korabeli pillanat felül úgy látszik, hogy a posztmodern az Eszterházy Péter abban a pillanatban a magyar irodalomban. Ezt is elutasítják, de azért utasítják el, mert ezt a populáris kultúra felé való nyitást nem érzékelik a 80-as évekig feltűnt posztmoderneknél, Eszterházynál, Nádast is talán soroljuk ide, Garacinál is lehetne sorolni. Ezért adnak új nevet az irányzatnak, transzközép néven, és ezért nem nevezik magukat posztmodernnek. Valószínűleg, hogyha kicsit később lépnek fel, akkor kicsit nyugodtabban vállalhatták volna a posztmodern címkét is akár, hiszen a magyar irodalomban mondjuk én magam Závada Pál regényéhez, a Jadviga Párnájához kötném azt, amikor egészen egyértelmű mondjuk az a kettős kód, amit a posztmodernség érvényesít, hogy a közönség számára is, nagy közönség számára is érvényes kód, és ugyanakkor az irodalom elméleti megalapozás felül is teljesen releváns. Mi Parti Nagy Lajosnak is nyilván vannak olyan művei, amelyek, tehát a Testangyala például, ami nagyon erősen rájátszik erre a populáris kultúrához való tartozáshoz, tehát ők nem ezt a posztmodernt utasítják el, hanem az ezt megelőzőt a magyar irodalomban. Na most a következő csomópont, és erről a 94-95-ös csomópontról elég sokat lehetett már olvasni, van ennek egy története, most már időben is eltávolodtunk tőle. És az én ötletem, amikor ennek az új közép című előadásnak és írásnak a megfogalmazásába fogtam, az volt, hogy mintha egy újabb csomópont is létrejött volna az erdélyi magyar irodalomban, és ez nem a legfiatalabbakhoz köti most már ezt a körvonalazódó újabb változást, hanem egy kialakulóban levő új közép nemzedékhez fűződik. Kikből áll ez a körvonalazódó új közép? Egy kicsit fiatal emberekből áll, nem az a fajta közép nemzedék, akikre mondjuk 40-50 évesek, akikre így szoktunk gondolni, de hát azt is tudni lehet az erdélyi kultúráról, hogy azért a generációk között vannak törések, tehát szinte teljes írógenerációk telepedtek ki például a 80-as években Magyarországra vagy Nyugatra, tehát egy kicsit fiatalabbnak kell lennie itt a középgenerációnak is. Tehát 2005-2006-ban jelent meg több olyan prózakötet és verses kötet, amelyik úgy tűnik, hogy most már nem ebben a populáris kultúra felé való nyitásban látja a központi jelentőségű és aktuálisan megoldandó problémát, hiszen ez megtörtént bizonyos értelemben, hanem a saját útját másképpen keresi, és hát itt a megközelítésem abból indul ki, hogy ezzel egy időben, amikor tehát ez a nagy eufória bekövetkezett 90 után, hogy hát bármiről lehet beszélni, és bármiről lehet irodalmat írni, és ezzel együtt persze a nagy depresszió is bekövetkezett az idősebb generációk részéről, hogy hát de már nem figyelnek oda az irodalomra annyira, tehát ez együtt van jelen. Felállította a kultúra, az összmagyar kultúra maga számára néhány tabut. És pedig azzal kapcsolatban, hogy miről szóljon az irodalom, és miről ne szóljon, miről ne beszéljen lehetőleg, és mi válik a gátjává annak, hogy értékes irodalmi mű szülessen. Hát ezeket a tabukat én természetesen sarkítva, de hát az ilyen kategóriák mindig sarkítanak. Én három ilyen tabut azonosítottam be. Az egyik tabu az a biográfia tabuja. Tehát az, hogy szóljon-e és szólhat-e az irodalmi mű a szerzőjéről, és az szólhat-e az irodalom értelmezése a szerző személyéről, életútjáról. Úgy tűnt a 90-es évek elején, hogy ez mindkét irányból problematikus. Tehát, hogy az irodalom értelmezés ne beszéljen a szerzőről, szakadjon el a szerző személyétől, akár a szerzői megnyilatkozásoktól is, ne értelmezze a szerző a saját művét, vagy ha értelmezi is, akkor az probléma, nem tudjuk használni, sokkal érdekesebb az, amit mi kritikusok mondunk róla, stb. Másfelől pedig az alanyi költő, mint olyan is furcsálkodásokba ütközött, tehát hogy egy ilyen szemtelenebb, tárgyas, személytelen beszédmódot preferált a korabeli kritika. Orbán Ottónak voltak hatalmas és visszatérő felháborodásai többek között ezzel kapcsolatban, amikor a kritikusok ezt rótták fel neki, hogy hát magáról beszél, mit érdekli a kritikust, hogy mit csinál Orbán Ottó, másfelől Orbán Ottó meg ezt nem értette, hogy mi a baj azzal, ha valaki magáról beszél, miért ne beszélhetne akár magáról is, és még sok minden egyébről természetesen. Tehát úgy tűnik, hogy kialakult egy ilyen autobiográfiai, biográfiai tabu. A másik tabu az tágabban, részben összefügg ezzel, a referencialitásra vonatkozott. Tehát arra, hogy az irodalmi műveknek a jelentése mennyiben kapcsolódjon külső, beazonosítható referenciákhoz, épületektől, életeseményekig, és helyszínekig, és minden egyébig. Ezt is vissza lehet keresni a kritikákban, hogy valahányszor olyan, tehát egy-egy konkrét mű, hogyha beszélt referenciális dolgokról, például Bodor Ádám Szinisztra körzete, mégiscsak valamiféleképpen beszélt, felállított referencialitásokat, helynevek szerepeltek benne, miközben rombolta is ezt a referencialitást. De nagy bajba volt a kritika azzal, hogy egyáltalán merje észrevenni ezeket a referenciális utalásokat, merje beazonosítani azt, hogy mondjuk itt egy történelmi pillanatról is szó van ebben a regényben. Mert hogy az volt és megint csak ez volt a felértékelésnek az egyik kritériuma, hogy a fikcionalizálódása vált érdekessé a műveknek, az, ahogyan a fikcióvá tétele működött az énnek, a történelemnek és egyebeknek. Nyilván, hogy egy ellenreakció eredményeként is, hiszen 89 előtt a referencialitás egy ilyen kódolt üzenetnek a részeként, tudom én, hogy te tudod, hogy miről beszélek, elvén egy ilyen allegorikus kód szerinti referencialitás volt ez, és mivel ez 89-ben megszűnt, tehát funkcióját vesztette, akkor mindenféle referencialitást hirtelen ilyen kételyjel kezdett kezelni a kritika.
De ez azt jelenti, hogy a kritika ezek szerint a sorok közé már nem volt hajlandó benézni?
Nem volt hajlandó, mert azt várta, hogy ha szabadon lehet bármiről beszélni, akkor miért nem beszélünk szabadon bármiről, de ugyanakkor az irodalomból meg száműzte mondjuk az aktualitásról való beszédet, vagy a politikáról való beszédet, tehát értetlenkedve fogadta azt, hogyha véletlenül valaki mégis beleírta az irodalmi műben ezeket a problémákat. Ezzel kapcsolatos egyébként szerintem a harmadik tabu is, amit gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megnevezni, végül is azt találtam ki, hogy hát ezt ilyen morális-politikai tabunak nevezem. Tehát, hogy egyáltalán az irodalom, mint amely morális kérdéseket vethet fel, vagy politikai kérdéseket vethet fel. Találkoztam akkoriban, tehát már figyeltem nyilván ezeket a kritikai diskurzusokat, és a moralitás kérdéséhez is nagyon, nagyon felemásan viszonyult ez a fajta kritikai diskurzus, nem találta a helyét a saját terében. Tehát, és ennek következtében bizonyos életművek hát fehér foltokká váltak. Tehát ahol erős volt mondjuk a morális kérdésfelvetés, én Kertész Imre műveit például ilyeneknek tartom, ahol nagyon erős a morális kérdésfelvetés. Nagyon sokáig, tehát a 90-es évek elején nem volt egy látható életmű, aztán fokozatosan kezdett beépülni, de többen említik, hát, hogy mondjuk a Kulcsár Szabó Ernő programmatikus irodalom történetében, amelyik nagyon radikálisan olvassa egyébként újra a 45 utáni magyar irodalmat, ebben nem bukkan fel Kertész Imre neve, és ez nem azért baj, mert hogy Kertész Imre mekkora író, hanem azért azt jelzi számomra, hogy ez szükségszerűen nem bukkan fel a neve, mert az a nézőpont, ahonnan Kulcsár Szabó Ernő elmeséli az irodalom történetét, ebből a szempontból nagyon is következetes önmagához. Tehát ő azt az irodalom szemléletet, amelyet ő képvisel, azt nagyon következetesen végigviszi ebben az újraolvasásban. Zárójelet nyitva, egyébként szerintem az erdélyi irodalom vonatkozásában éppen, hogy nem viszi végbe ezt ilyen radikálisan, ahogy a magyarországi irodalom esetében végigviszi, hiszen az erdélyi irodalomból éppen Sütő Andrásnak szentel legnagyobb teret terjedelemben, miközben az a fajta irodalmi vonulat, amelyik beleillene az ő értékrendjébe, az gyakorlatilag hiányzik az ő irodalom történetéből. Na most nem azt akarom mondani, hogy a 2005-2006-os csomópont az akkor most visszavenné ezeket a tabukat, és ez volna a tétje, hogy akkor most erről a három dologról beszéljen, hanem egyfajta normalizálódást vehetünk talán észre ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Tehát, hogy mernek beszélni ilyen kérdésekről is, természetesen nem mindegyikről egyszerre, hiszen az értelmetlen is volna, de vannak nagyon erős és nagyon provokatív olyan könyvek, amelyek egy én történetet beszélnek el, amely ráadásul nagyon sok elemében referenciálisan beazonosítható, vagy olyan művek, ahol felbukkan a térségnek a történelme, tehát ez a kommunizmusról, vagy a kommunista időszak történéseiről való beszédmód. Ez utóbbi legtipikusabban mondjuk egy ilyen Bodor Ádám utáni, Bodor Ádám műveit tovább gondoló próza vonulatban bukkan fel. 2005-2006-ban jelölném meg tehát ezt a csomópontot, és 5 olyan könyvet találtam, amelyek több szempont mentén egy kalap alá vehetők. Az egyik ilyen összekötő kapocs, ez érdekes egybeesés valószínűleg, hogy ezek harmadik kötetek, tehát az illető szerzőknek a harmadik kötetei. Ez nyilván minden szerző pályáján már a bizonyításnak a pillanata, tehát amikor be kellene már igazolni azokat a nagy ígéreteket, amiket tehetséges fiatalíróként megelőlegeznek. És nyilván nem mindegyik harmadik kötetes szerző igazolja ezeket be, de úgy érzem, hogy itt mind az 5 szerző esetében egy nagy minőségi ugrás figyelhető meg, tehát a saját pályájukon belül ez mind az 5 esetben egy észrevehető fordulat, ha úgy tetszik, a saját pályájukon is. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezek sokkal láthatóbb könyvekké is váltak a recepció által, mint a korábbi könyveik akár ugyanezeknek a szerzőknek. Ez összefügg azzal is, hogy, és ez is egy összekötő jegy, hogy egyfajta ilyen presztízs növekedést lehet lemérni abban is, hogy milyen kiadónál jelentek meg ezek a könyvek. Mindegyik szerző kiadót váltott, és egy olyan kiadóhoz került ezzel az 5 könyvével, amelyik sokkal láthatóbbá és sokkal, tehát a körforgásba sokkal inkább beilleszthetővé teszi ezeket a szerzőket. Melyik ez az 5 könyv? Vida Gábornak a Fakusz 3 magányossága című kisregény gyűjtemény, 3 kisregény tartalmazó kötete, amelyik a Magvetőnél jelent meg 2005-ben. Lövétei Lázár László 2 szék között című verses könyve, 2005-ös könyv a Kaligram kiadónál. Pap Sándor Zsigmond az Éjfekete bozót című novella ciklusa, amely tehát 2 marosvásárhelyi könyv után a Pécsi Alexandra kiadónál, annak is a jelenkor szerkesztői által gondozott sorozatában, a Szignatúra könyvekben jelent meg, és egyébként ezzel a könyvvel az akkori Budapest Nemzetközi Könyvfesztiválon Pap Sándor Zsigmond Magyarországot képviselte. Tehát valóban volt egy ilyen mérhető előre lépés is a láthatóságában. 2006-ból pedig Demény Péter Visszaforgatás című regényét említeném. Hát itt ugyan ez Erdélyben jelent meg ez a könyv is, de mégiscsak a Koinónia könyvkiadó akkor induló Éneklő Borsz könyvek sorozatában, amelyben ugyanakkor ezzel egy időben Láng Zsolt, Kovács András, Ferenc Viski András könyvei jelentek meg, tehát akik hát rangot adtak, azt hiszem, ennek a sorozatnak. És végül 2006-ból Karácsonyi Zsolt verses könyve, a Nagy Kilometrik, amelyik Magvető kiadónál Budapesten jelent meg. Tehát nyilván az, hogy milyen könyv melyik kiadónál jelenik meg, az csak egy lehetőség, az önmagában még nem mond se a könyv értékéről feltétlenül semmit, sem arról, hogy milyen sorsa lesz annak a könyvnek a megjelenése után, de az biztos, hogy egy Magvetőnél megjelent könyv, mondjuk a Marosvásárhelyi Mentor kiadónál megjelent könyvhöz képest sokkal nagyobb lehetőségeket és a láthatóságnak sokkal nagyobb lehetőségét rejti magában, és ilyen szempontból egészen egyértelmű mind az öt esetben ez a változás. Ezek volnának azok a jegyek, amik így empirikusan összekötik őket, és hát természetesen lehetne egyenként is beszélni ezekről a könyvekről. Megpróbálok csupán néhány szót mondani egyenként a könyvekről, mert nem ez a célja végül is ennek az előadásnak. Tehát a prózaírók esetében, ugye prózaírók Vida Gábor, Papp Sándor, Zsigmond és Demény Péter, róluk van itt szó. Teljes mértékben kompatibilis az, ami az ő prózájukban történik ebben a három kötetben, azzal, amire egyébként mostanában meglehetősen nagy figyelem esik a magyarországi kultúrában is, és korosztály szempontjából is közel állnak ezek a szerzők Bartis Attilához és Dragomán Györgyhöz. A Dragomán György kötetéről, a Fehér királyról, amelyik most nagy nemzetközi sikereket ér el, nagyon sok nyelvre lefordították. Azt szokták mondani a kritikusai, hogy egy post-bodoriánus könyv, tehát Bodor Ádám nyomdokain halad a könyv szerkezetében is, tehát a novella ciklus, és a megjelenített világot tekintve is. Tehát, hogy ez a diktatúra, az önkény uralmi rendszernek a mindennapjai, vagy az, ahogyan ez kivetítődik az egyének életére. Ez leginkább az említett öt könyv közül Papp Sándor Zsigmond könyvére jellemző. Nagyjából egy időben is írt könyvekről van szó, tehát Papp Sándor Zsigmond az Éjfekete Bozótban szintén novella ciklust épít, amelyben átjárnak az egyik novellából a másikba a szereplők, szintén egy ilyen diktatúra és rendszerváltozás határán alakul ez a történetsor, periférikus figurák, tehát egy város szélén járunk, ahol nyomor és ilyen szétesettség és kisközösség van. Ja, még azt hadd mondjam el Papp Sándor Zsigmond könyve kapcsán, hogy ő nagyon explicit módon is utal a Bodorhoz való kötődésre. Konkrét példa, Bodor Ádám legelső könyvében, az első novellás kötetében, a Tanúban van egy történet, amelyik egy borbély műhelyben játszódik, és hát az egyik leül egy vendég a borbély székbe, és a borbély, és elmondja, hogy hogyan szeretné a frizuráját, és a borbély így elejétől indulva végig nyírja homlokától a tarkójáig a vendégnek a haját, egy csíkot nyír a hajában. És senki se érti, hogy mi történt, hogy miért tette ezt az illető Borbély, és ezt nem tudjuk meg. Maga a Borbély sem érti, hogy miért tette ezt. És Bodornál nyilván ez a nagyon érdekes, hogy tehát ő sosem magyarázza meg ezeket a jeleneteket. Pap Sándor Zsigmondnál ez úgy tűnik fel, ez a történet, ez az epizód, hogy ott is egy Borbély műhelyben vagyunk, ahol Borbélyek dolgoznak, és mesélik egymásnak a történeteket, hogy miket hallottak. Ugyanis azt mondja az egyik, hogy hát azt beszélik, hogy itt bent a városban egy Borbély most így végig nyírta egy vendégnek a haját, a homlokától a tarkójáig. Tehát benne vagyunk a Bodorféle világban, annak a szomszédságában, és ennyire explicit módon vagyunk benne. Vida Gábornak a történetei a Fakusz 3 magányosságában azért érdekesek, mert ott hát ha beszélhetünk még ilyenről, hogy milyen egy prózának a világképe, akkor talán ott a Bodorhoz való kapcsolódást ebben lehetne leginkább tetten érni. Nagyon sok magányos figura van Bodor Ádámnál, Vida Gábornál, és folyton ezek a kivonuló, visszahúzódó, hegyekbe menő, ott bogyókat szedő, síző, önfenntartó figurák bukkannak fel. Ez tehát az egyik kapcsolódási pont, itt nem annyira nyelvi, meg szerkezeti a kapcsolódás. A másik pedig, ahol már azt hiszem, hogy egy ilyen tovább lépés is, tehát Bodorhoz képest egy új elemnek a felbukkanása az, hogy mondjuk a populáris műfajoknak egy ilyen erősebb beléptetése a szövegbe, tehát például a kriminek, vagy a kísértett históriának a feltűnése a Fakusz és Angelika című kis regényben, amelyik talán a legjobb fogadtatásban részesült a három közül. Nem bontanám ki a cselekményét a szövegnek, de tehát a magányos figura, amint a saját helyét keresve beleütközik egy kisvárosban, egy ilyen kísértett história történetbe, és a saját környezetében is ilyen jeleket tapasztal, és akkor elkezd nyomozni ezek után a jelek után. Tehát beépíti Vida Gábor a posztmodernségnek azokat a jegyeit is, amelyek most már nem a nyelvjátékok felől, hanem a posztmodernség világa felől relevánsak ebben a kultúrában. A harmadik prózaíró, Demény Péter, a Visszaforgatás című regényében, ha úgy tetszik, ha Dragomán Györgyöt említettem, a másik két szerző, egy lehetséges magyarországi párjaként, akkor itt Bartis Attilát mondanám inkább. Ez egy ilyen kegyetlen regény, önmagával szemben is kegyetlen, a családdal, anyával szemben nagyon kegyetlen, tehát Bartis Attila a nyugalomban is az anyafigurával valószínűleg a legkegyetlenebb és a legszokatlanabb az, ahogyan ő ezt megjeleníti. Itt is ez az anyafigura az, amelyik legemlékezetesebb valószínűleg mindenki számára. És megsérti nagyon erősen a Demény próza a biografikusság és a referencialitás tabuit, és bizony még a politika beléptetését is megmeri tenni, tehát például Horthy Miklós 40-es évekbeli bevonulásával kapcsolatban, vagy az 50-es évek, vagy a 80-as évek ilyen mindennapjai, politikailag telített mindennapjai is ilyen elemző keretben is felbukkannak. Most, hogy hogyan teheti ezt meg ez a próza, tehát mégiscsak nem naivan, és nem nem egyfajta visszatérés ez egy korábbi regény poétikához, hanem inkább egy továbbhaladás, ami viszont beengedi a saját terébe ezeket az elemeket is. Hát ezek ilyen Nádas Péteri mondatok, folyton önmagát helyesbítő mondatok, van egy kerete, hogy a történetnek, hogy egy önmegértésre tett kísérlet, amit folyton helyesbít a szerző ezekben a hosszú és indázó mondataiban. Tehát ettől válik ez a hogyanjától, a megírásmódtól képes túlhaladni ezeken a mindenféle közhelyeken, amelyek az ilyen jellegű prózai műveket fenyegetik. Versek között pedig hát két kötetet emeltem ki ebben a konstrukcióban. Lövétei Lázár László Két szék között című kötete, azt is lehetne mondani, hogy betegséggel, vagy ilyen halálos betegséggel kapcsolatos számvető verseket tartalmaz, ami hát az alanyi költészet veszélyei fenyegetik, ugye ezt a költészetet a 90-es évek elején megfogalmazott kritikai elvárások felől. Csak hogy itt az az érdekes, hogy Lövétei első két könyve, amit szintén jól fogadott egyébként a kritika, nagyjából arról szólt, hogy kis témák, hétköznapi témák, hétköznapi nyelven, tehát egy ilyen depoetizált nyelven. Na most ehhez képest itt a feszültség abból jön, hogy egy úgynevezett nagy témát, tehát hogy a halálnak a témáját, egy nagyon köznapi és nagyon depoetizált nyelven, tehát mintha megtalálta volna, vagy nyilván nem kereste ez a költészet, de mintha mégis megtalálta volna azt, amitől hirtelen nagyobb feszültségek keletkeznek egy ilyen beszédmód. Tehát hogy az, hogy köznapi dologról köznapian, abban van egy provokatív gesztus egy előzetes költészeti tradícióhoz képest, de itt meg önmagában a versekben van benne ez a provokáció, hogy lehet-e és hogyan lehet köznapian és önsajnálattól lehetőleg tartózkodva mondjuk egy ilyen halálos betegségről beszélni. A másik könyv pedig a Karácsonyi Zsolt verses könyve, a Nagy Kilometrik, azt azért tartom fontosnak, mert Karácsonyi Zsolt első két könyvében, amelyek az Előretolt Helyőrség könyvek sorozatban jelentek meg, egy ilyen Parti Nagy Lajos folytató költészetet, nyelvjátékos költészetet, akár nonsenszbe hajló költészetet írt, és ehhez képest itt megint csak tapasztalható egy elmozdulás, ami egy ilyen életes költészet felé mutatna, tehát amelyik inkább figyelne megint csak ezekre a referencialitásra, a köznapiságra, ami korábban nem volt az ő esetében jellemző, tehát itt nyilván, hogy egy tovább keresési folyamatról is szó van még, de egészen egyértelmű az elmozdulásnak az iránya, hogy milyen irányba, és ráadásul egy nagy forma irányába történő elmozdulásról van szó, tehát ami megint a költői pályákon általában egy ilyen letisztulás, megérkezés jele szokott lenni, amikor nagyobb ciklusokra, kötet kompozíciókra vállalkozik egy szerző. Na most mi volna ennek a lényege, vagy ahogyan összegezni lehetne ezt a történést, ennek a csomópontnak a jelentésességét a kortárs irodalom szempontjából? Kiemelném azt, hogy itt nem sokkal kevésbé látványos és sokkal kevésbé szélsőséges pillanat ez irodalom történeti szempontból, mint a 94-95-ös csomópont, tehát ez nem egy forradalmi típusú változás, hanem egyfajta ilyen letisztulás, vagy normalizálódásként lehetne leírni, amit viszont az adott mezőnyhöz képest kiemelkedő értékű művek alapoznak meg, és ezek időben egybeesnek. Tehát beváltja ez a 90-es évek után indult generáció ezekben a kötetekben azokat az ígéreteket, amiket megtett. És nagyon érdekes az, hogy miközben ez a középgenerációsodás és ezek a szerzők érzékelik ezt az elmozdulást az irodalmi mezőben, azt, hogy milyen megszólalásmódnak lehet tétje a kortárs irodalomban, aközben a mostani pályakezdőknél, mintha ez kevésbé látszana. Tehát a mostani pályakezdő szerzők sokkal inkább a felületek elfoglalásában ügyesebbek, tehát hogy milyen csatornákat használnak ki az irodalmi kommunikációban, tehát a blogokat, vagy az ilyen többszerzős blogokat, ahol egymást kommentelik az írói csoportosulás tagjai, például a Budapesti Telep csoport tagjai, azok egyelőre inkább promóciós célokra, meg a szövegek célba juttatására használják sokkal ügyesebben, mint ez a középgeneráció. De a könyvtestekben végbement változásokat azt nem a pályakezdőknél érdemes, azt gondolom, most keresni, hanem valahol ennél a korosztálynál, 30-40 év közötti korosztálynál.
Mennyire számít irodalmi műnek, vagy mennyire esik kritika alá az, ami blogokban történik, szemben azzal, ami egy kinyomtatott papíron lát napvilágot?
Hát más a modalitás a blogok kritikájának, mint a könyvek kritikájának, mert hát egyrészt ugye ezek a nick nevek által más a modalitás, tehát elrejtőzhetek én, mint kommentelő a nick nevem mögé, ha akarok természetesen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy más modalitás, mint amikor egy kritikus egy intézményesült keretben a saját nevével egy folyóiratban mondjuk kritikát ír egy műről. Persze sokkal nehézkesebb is, meg hát konzervatívabb minden szempontból. És még talán azt is hozzá lehetne tenni, hogy éppen mert, hogy a blog felület ennyire feljövőben van, mintha a prózában érdekesebb dolgok kezdenének el történni, mint a versben. Tehát, hogy a blog műfaj az ugye prózai műfaj mégiscsak, vagy az, amikor ezek a személyes blogok, amikor arról írnak emberek, hogy mi történik velük, mi történt velük aznap. Nyilván, hogy a prózába is átkerülhetnek, és egyre inkább át fognak valószínűleg kerülni azok az elemek, amik ezt a személyes blogok műfaját meghatározzák a költészetben. Ennek a hatásait, az új felületek megjelenésének a hatását kevésbé lehet talán érzékelni a mai napig.
De a prózában, ami egy blogban megjelenik, az nem csak akkor kerül be az irodalmi térkeringésbe, hogyha azt ki is nyomtatják, mint hogy erre van néhány példa.
Jelenleg akkor kerül be, hogyha ezt ki is nyomtatják, valóban a magvető kiadó is bevállalt már ilyen könyveket, ahol nem is ismerjük a szerző valódi kilétét, csak az internetes felületen megjelent szövegek kerültek át könyvbe. De ez nem biztos, hogy mindig így lesz, tehát ezt el tudom képzelni, hogy mivel manapság már a fiatal generációk felbukkanása sem és csoportok felbukkanása sem azzal kezdődik, hogy folyóiratot alapítsunk. Ez, ami a 90-es évek elején úgy hangzott, hogy alapítsunk folyóiratot, ez ma úgy hangzik, hogy indítsunk blogot körülbelül, vagy építsünk fel egy irodalmi portált.
De ez nem nagyon veszélyes olyan szempontból, hogy valahol ketté válik itt az olvasás és az írás, az írott szóra és az elektronikus szóra. És ami az írott szóban egy folyóiratban megjelent, arról 50 év múlva is lehet beszélni, mert vissza tudunk nyúlni a szöveghez. Ami egy blogban megjelent, ahhoz már lehet, hogy 5 év múlva sem tudunk visszanyúlni, mert elveszik.
Ezzel teljesen egyetértek, tehát hogy a sokkal inkább a pillanatnyiságnak a műfajai ezek, amelyek az elektronikus térben és a virtuális térben zajlanak. Azt gondolom, hogy az, ami elkezdődik a virtuális térben, hogyha van egy egészséges irodalmi mező, és odafigyel a szakma arra, hogy mi történik, akkor ez átjárhatóvá válik. Tehát erre nagyon jó példa a telepcsoport, az említett telepcsoport, amely valóban ilyen közös blogként bukkant fel az irodalmi mezőben, és rövid úton bekerült a nyomtatott folyóiratokba is, versantológiájuk jelent meg, és odafigyelt rájuk a kritikai élet. Tehát ők maguk már az internetes térben találták ki önmagukat, de azáltal, hogy erre felfigyelt a szakma, ezáltal ez konvertálhatóvá lett a hagyományosabb értelemben vett nyomtatott nyilvánosságban is. Zárásképpen talán annyit, hogy anakronisztikusnak éreznék ma minden olyan próbálkozást, amelyik mondjuk ellenségképként a 90-es évek elejének helyzetéből próbálna kiindulni. Lehet, hogy nem születtek olyan típusú programok és kiáltványok, amilyenek akár az említett transzközép csoport kiáltványai voltak, de szép lassan és fokozatosan nagyon is megváltozott ez az irodalmi tér, és azt gondolom, hogy maguk az irodalmi művek írták felül ezeket a tabukat, amelyeket említettem, tehát nem lehet úgy tenni, mintha ezek a tabuk ma ugyanúgy létezőek lennének, mint 90 elején, és nem is érdemes elmenni ugyanakkor mondjuk Kemény István verses könyveiben, vagy a Kertész Imre könyveiben amellett, hogy miért ne beszélhetne az irodalom morális kérdésekről is, vagy akár a jelenleg nagyon előre törőben levő és nagyon releváns kérdéseket felvető nő kérdés kapcsán a Szomjas Oázis című antológia, vagy az Éjszakai Állatkert című nőírói antológia beindult sorozatára gondolok többek között, amelyek nem csupán egy önelvű irodalmi tétben gondolkodnak már, hanem megint egy ilyen társadalmi interakció terében próbálják meg elhelyezni önmagukat, és én nem féltem attól az irodalmat, hogy ettől visszatért volna valamihez, egészen egyszerűen reagál arra, ami körülötte történik, és felfedezi saját maga számára azokat a pontokat, amihez ő hozzákapcsolódhat, és ami által láthatóvá és élővé válik a társadalom életében.
És lesznek olvasóik is?
Vannak olvasói. Az olvasás az nem csak nyomtatott szövegek olvasását jelenti, hanem képernyők olvasását is. Szerintem ez átalakítja az olvasói szokásokat. Valószínűleg más típusú szövegek nyerők képernyőn olvasva, más hosszúságú szövegek nyerők képernyőn olvasva, mint könyvben olvasva, de hát ez is olvasás. Tehát én azt gondolom, hogy ebből kell kiindulnunk.
Elhangzott az Új Közép, Balázs Imre előadása. A felvétel a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetemen készült 2008-ban.